Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 119. dicséret Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 119. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten dicséretét és az ő nevének magasztalását énekszóval. Énekeljük a 202. dicséretünket mind a 4 versével. Amikor a 4. verset énekeljük, akkor lesz lehetőség a kezdetén a gyermekeknek a gyermekisten tiszteletre menni a gyülekezeti terembe. Ezt a mai naptól 2 csoportban, óvis, kisiskolás és iskolás csoportban tartjuk. A 202. dicséret az előbb énekelt 119. Zsoltár dallamára éneklődik. Így kezdődik: fő boldogságom tartom én ebben, hogy az Úr Jézus tudományát vallom. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részében. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részében a 6. verstől a 21. versig terjedő szakaszt olvasom. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogyan nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívünket. Most tehát, miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyülekezet, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva: ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidékült a fogva, minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük, hogy most is te eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a mi kéréseinket, és imádkozhatunk hozzád, megvalva bűneinket és hiányosságainkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy amikor ezen az őszön elindulunk az iskolába, hitoktatásra, konfirmációra, különböző programokra, és az életünk nagy kihívásai felé haladunk tovább, akkor nem hagysz egyedül bennünket, hanem imádságban segítségül hívhatunk. Urunk, köszönjük az imádságnak a lehetőségét, hogy mindig és mindenkor előtted leborulhatunk, és hogy segítséget kérhetünk. Urunk, megvalljuk, hogy szükségünk van ahhoz a te segítségedre, szentelkednek az erejére, megmaradjunk a te utaidon. Olyan könnyen megfeledkezünk róla, hová tartozunk, és mit nyertünk a Krisztus áldozatán, és hogy mivel tartozunk te neked. Köszönjük, hogy emlékeztetsz újra és újra, hogy a te szereteted valóság, és nem múlt el a mi életünkben. Köszönjük, hogy megragadsz és visszaviszel a te utadra, hogy valóban a te igéd legyen a lábunk előtt a mécses, a világosság, amelyen vezetsz bennünket. Urunk, hálásak vagyunk kijelentésedért, ismerhetünk téged, hálásak vagyunk a te kegyelmedért, és hálásak vagyunk azért, mert mindig, minden időben, mindenben számíthatunk rád. Kérünk, áld meg igére figyelésünket, Isten tiszteletünket, Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 78. Zsoltárnak az első és a második verseit énekeljük. A 78. Zsoltár így kezdődik, ez a 90. Zsoltár dallamára szól, énekeljük. Tehát a 78. Zsoltár szövege, hallgass én népem az én törvényemre. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával hirdetni kívánom az ő üzenetét, megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 15. részben a felolvasott szakaszban, amelyből most a 11. verset olvasom újra. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Sokak szerint ez a történet, nem csak ez a kicsin része, amit felolvastam, hanem az egész 15. rész, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben nem más, mint a könyvnek a középpontja, a könyvnek a szíve. Hiszen egy nagy fordulatnak a mutatója ez, amely nem itt kezdődik, nem itt megy végbe, hanem itt dől el, a folytatásra nézve. Egy zsinatnak is hívják ezt, vagy jeruzsálemi gyűlésnek, jeruzsálemi zsinatnak, így emlegetik ezt az eseményt, amikor az tekintélyesek, a vének és az apostolok és az Antiókiából érkezett küldöttek, összegyűlnek, hogy megvitassanak egy fontos kérdést. Lehet, hogy amikor el fogom mondani, megfogalmazom ennek a kérdésnek a lényegét, elsőre úgy fog tűnni, hogy nincs igazán jelentősége a mi szempontunkból, azonban mégis azt gondolom, hogy fontos üzenettel bír ez a történet. A kérdés pedig az, hogy akkor, amikor már nem csak a zsidók döntenek a messiás mellett, hanem nem zsidók, vagyis görögül beszélő, teljesen más származású emberek, akkor ők nekik most be kellett tartaniuk a mózesi törvényeket teljes egészében, vagyis ezentúl úgy kell élniük, mint a zsidók élnek. Szóval prozelitákká kell lenniük, be kellett tagozódniuk a zsidó népnek a tagjai közé, megtartva az összes szabályt, az összes előírást, Ugye itt a kérdés az, hogy körül kell-e metélkedniük, de igazából ez nem csak erre az egyetlen dologra vonatkozik, hanem az összes törvényre meg kell-e tartani. Most akkor az történik, hogy úgy lehet valaki keresztjén, hogy betagozódik a zsidóságba? És hát a döntés az, hogy nem. De, ugye ezt nagyon röviden összefoglaltam, és mehetnénk is haza, de nem ilyen egyszerű a helyzet. Tehát a döntés az, hogy nem, de azért van néhány útmutatás erre nézve. A fő kérdés, ami kialakul, hogy mi történjen most, nehezen tudnak mit kezdeni a helyzettel az ott levők, hiszen ők azt élték át, hogy az Úr Jézus eljött, és ők megértették azt, amit mondott, felfogták, hogy ő Izrael megígért messiása. Ha végignézzük azokat a prédikációkat, amik az apostolok cselekedetéről írott könyvben le vannak írva, az, amit elmond Péter pünköstkor, és amit a későbbiekben is akár István vértanú is elmond, akkor általában arról van szó, ezek úgy vannak felépítve, hogy az Ószövetségből bizonyítva van, hogy Isten megígérte a messiást, bizonyítva van az Isten gondoskodása, és hogy majd Jézus Krisztusban, aki Dávid utódja, ez a gondoskodás a messiásban, ezzel a vonal egyértelmű, ki fog csúcsosodni és megvalósul. És mindig az Ószövetségre visszatekintve bizonyítják, hogy Jézus a messiás. Ugye egyértelmű, amikor ez egy zsidó környezetben hangzik el, de a görög nyelvűek és azok, akik nem a zsidó környezetben élnek, ők nem ismerik az Ószövetséget, vagy többségükben nem ismerik az Ószövetséget. És egy új helyzet áll elő, amikor kezdeni kell ezzel valamit. De egyébként ez az Ószövetség kérdés, ez ma is sokak számára kérdés, mert egyik kollega mesélte, hogy elment egy gyülekezetbe, helyettesített egy Biblia órán, és a napi újszövetségi szakaszt olvasta, vagy a napi Ószövetségi szakaszt olvasta, és hát a gyülekezetben mondták, hogy te szép volt, de nem lehetett volna inkább az új szövetséget, mi nem szoktuk olvasni az Ószövetséget, mert az nem olyan. De olyan. Szóval jól helyre kell tenni. Látni kell, hogy az új szövetségnek az értelme az Ószövetségben van, ott gyökerezik. Jézus Krisztusnak az elfogadása, a megértése akkor történhet, ha értjük az Ószövetséget. Így indul el a kereszténység. Fontos, hogy jól tekintsünk rá. A jól azért mondom, mert hogyha nem Krisztus felől nézzük az Ószövetséget, akkor ugyanoda fogunk jutni, mint ezek a Jeruzsálemből érkező testvérek, akik egyébként még a zsinat után is fognak menni, és a levelek tele vannak azzal a problémával, hogy állandóan újra és újra zavart okoznak a gyülekezetekben, amikor is képzeljük el, hogy egy keresztény közösség létrejön, amelyben vannak olyan zsidók, akiket mivel hisznek Krisztusban, elzavartak a zsinagógából, a helyi közösségből, vannak olyanok, akik szimpatizáltak a zsidósággal, de keresztjénné lettek, és vannak olyanok, akik miután létrejött ez a gyülekezet, utána lettek keresztjénné. Ott van a szívükben az öröm, hogy Istennek a gyermekeivé lettek, hogy elfordultak a bálványoktól, elfordultak a hazugságoktól, amelyek ezek jelentenek, és egyszer csak megjelennek Jeruzsálemből, a gyülekezetből, az első gyülekezetből, azok a testvérek, akik azt mondják, ez mind semmi. Ti nem metélkedtetek körül, ti nem lettetek zsidókká, ez így nem ér semmit. Ez a zavar az, amely végig kíséri a kezdeti időket a keresztény közösségekben. Mit kezdjünk az Ószövetséggel? Helyesen jól kell látni, hogy az Ószövetség az, amely Krisztus felől nyer értelmet, és nyilvánvaló, hogy értelmezhetjük úgy valóban, mint amely az előzménye mindannak, ami bekövetkezett. De úgy is látjuk, hogy Isten eleve is úgy tervezte, úgy vitte véghez, hogy mindenkit üdvözíteni akar. Maga Jakab, vagy mindjárt rátérünk a lefolyására ennek a gyűlésnek, maga Jakab is azt mondja, idézi Ámosz prófétát, aki megjövendőli, hogy egyszer Isten nem csak Jeruzsálemet fogja felépíteni, nem csak azt fogja megújítani, hanem úgy olvastuk, keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Szóval nem csak a zsidóság számára, hanem a nem zsidók számára is az Isten neve az üdvösséget fogja jelenteni. Mi történik? Az történik, hogy akkor, amikor elindul a kereszténység, amikor az első gyülekezet létrejön, üldözés támad. Emiatt sokaknak el kell menekülnie. Amikor elmenekülnek, Fülöp története az etióp kincstárnokkal, valamelyik vasárnap hallottunk is róla, egy nagyon jó példa erre, akkor nem fogják be a szájukat. Ott is Krisztusnak a hirdetői lesznek, és magyarázzák, elmondják a hitüket. Ott is az etióp kincstárnokkal találkozik Fülöp, aki ugye pogány, aki nem zsidó, és mégis megtér és megkeresztelkedik. És jönnek sorban a jelek, hogy vannak olyanok, akik nem zsidónak születtek, de mégis hinni fognak Krisztusban. Aztán utána ott a nagy történet, amire hivatkozik itt a történet elején maga Péter is, Kornéliusznak a története. Egy zsidó ember, Péter, találkozik egy nem zsidóval, Kornéliusszal, aki hitre jut, sőt a Szent Lelket is megkapja. Akkor úgy tűnik, hogy Péter megérti, hogy nem csak a zsidóknak adatott ez a helyzet, ez az állapot, ez a kegyelem. Az antiókiai gyülekezet is úgy jön létre, ez Pálnak a gyülekezete, hogy ott is valakik, nem tudjuk kik, hirdetik az evangéliumot a görögöknek. Vagyis itt a görögök az összefoglaló neve a nem zsidóknak. Ugye Kis-Ázsiában nem csak görögök laktak, azok is jelentős számban, hanem mindenféle népek és a zsidók. Ugye nyilván ez, hogyha egy történész írná össze, akkor nem ezt a szempontot nézné, de a zsidóknak ez a szempont, hogy vannak a zsidók meg a többiek. Tehát, hogy ugye itt a többiek a görögök. Ebből a nézőpontból látjuk ezt a helyzetet, és ott egy olyan keresztény közösség jön létre, amelyben jelentős számban vannak nem zsidó származású keresztjének. Mondom, nekünk ez egy kicsit olyan jelentéktelennek látszik, hiszen hát olyan mindegy, hogy ki honnan származik, nincs jelentősége azt, hogy ki milyen származású, honnan jött, hogyha egyszer el Krisztushoz tért. De nem így van akkor Jeruzsálemben, nem így gondolkodnak. És ezért, mivel említettem, zavar támad, jönnek olyanok, akik ezt kritizálják, összegyűlnek a vének, ők Jeruzsálemben a gyülekezet vezetői, az apostolok, ők az igazi tekintélyek, de mégis ők már nem csak a jeruzsálemi gyülekezet ügyeivel foglalkoznak, és megvitatják ezt a helyzetet. És ott van Pál is, a korábbi Saul, ott van, hogy elmondja azokat az eseményeket, amiket tapasztalt, mert mindenhez, még az antiókiai eseményekhez hozzájön, hogy ahogyan Pálék mennek, ott is az ő első missziói útján többen megtérnek pogányok, vagyis nem zsidók. Mit lehet ezzel most kezdeni? Rendet kellene tenni. És rendet tenni azok tudnak, akiknek tekintélyük van az egyházban. És így jön össze ez a jeruzsálemi zsinat, ez a gyűlés, ez a megbeszélés, amelyben először Péter mondja el azt a beszédét, amelynek a végéből idéztem textusként a 11. verset, ami számomra a középponti része. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. És aztán utána Jakab is, akitől állítólag az ő köréből származnak ezek a testvérek, akik az avart kelték, Jakab is elfogadja ezt a megoldást, sőt, tovább viszi, javaslatot tesz arra, hogy mi az a minimum, amit tartsanak meg azok, akik Krisztust követik. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Többféle módon adják vissza a magyar fordítások ezt a mondatot. Van, ahol arra is hangsúly helyeződik, hogy a mi hitünk ez, a mi hitünk az, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Hogy ez a központ. A vitában sok minden van, sok minden előkerül, sok külsőség, sokfajta szokás, hagyomány, de Péter most itt a lényegről beszél. És ez a keresztény üzenetnek a lényege. Miben hiszünk? Mi a hitünknek a lényege? Miért vagyunk keresztjének? Miért vagyunk Krisztus követők? Ez egy fontos kérdés, hogy mi is ezzel tisztában legyünk. Hogy egyértelmű legyen a számunkra, hogy kik is vagyunk valójában. Ugye ez a hinni dolog egy olyan, amely hát egy nehezen megfogható kérdés. Miben hiszünk? Miben hisznek az emberek? Ugye a hit, mint olyan, több jelentéssel bíró kifejezés. Az egyik jelentése ennek az a vélekedés. Azt hiszem, hogy zöld lesz a lámpa, ez egy vélekedés. Azt hiszem, hogy sikeres lesz ez az út, ez egy vélekedés, ez egy elképzelés. A másik, az a transzcendens részre vonatkozik, hogy hiszek valamiben. Sokan elmondják, hogy hiszünk abban, hogy van valaki. Persze rögtön hozzátett, de nem úgy, ahogy az egyház mondja. Nem. Azt is szívesen elmondják, hogy hiszünk Istenben, de nem úgy, ahogy az egyház mondja. Hát valamit kitalálnak maguknak, aztán hisznek benne, ugye itt azért erről van szó, ne legyünk ilyen finomkodók. Szóval mit jelent hinni? De mit jelent az, hogy mi hiszünk? Azt jelenti, hogy hisszük, hogy Isten létezik? Hogy létezik egy Isten? Vagy hogy sok Isten? Vagy mit hiszünk igazából? Vagy azt hiszük, hogy a Bibliában vannak igazi dolgok is? Vagy jó tanítás van benne? Vagy mit hiszünk? Mi a hitünknek a középpontja? Hát egyébként ez egy annyira fontos kérdés, kedves testvérek, hogy a régi időkben, amikor a keresztelés, még mindenki pogány volt, illetve hát senki nem volt keresztjén, úgy lehetett az első gyülekezetekbe bekerülni, hogy a kereszt megkeresztelték azokat, akik a gyülekezetnek a tagjai lettek, de nem ám úgy, hogy oda mentek, és akkor mindenkit beleöntöttek, hanem először meg kellett tanulniuk, hogy mit hisz a gyülekezet. Meg kellett érteniük, hogy mi ennek a hitnek a tartalma, hogy mit vállalnak, hogy ezt fogják vállalni. Ez nálunk most a felnőtt keresztelési konfirmációs tanfolyamnak a tananyaga. Ezt egyéves tananyag, október első kedjén fog kezdődni, mindenkinek ajánlom szeretettel. De a lényeg az, hogy van egy tartalma a hitnek. De hogyan lehet ezt összefoglalni? Hogyha megkérdeznék a testvérektől, most amikor mennénk ki, ide jönne egy televízió, és a orrunk elé nyomnának egy mikrofont, hogy hát templomba járt, elment a templomba, de hát mit hisz? A templomot hiszi? Az egyházat? A papot? Vagy mit hisz? Mi az, amit hiszünk? Össze tudnánk-e foglalni? Tudjuk-e, hogy mi a lényege? Azt mondja Pál, abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. A hitnek a területei, az üdvösség, a megváltás, és hát nyilván Jézus Krisztus. Ez az, amiről szól. Nem más dolgokról szól. Vannak modern elgondolások, minden kornak megvannak a megfelelő elgondolásai, hogy hová akarja helyezni a hitnek a hangsúlyát. Volt, amikor nemzeti kérdésekkel próbálták ezt összekeverni, máskor meg a politikai kérdésekkel próbálták összekeverni, hogy a kommunizmus alatt a szolgáló egyház teológiája jelenik meg, amelyben azt mondják, hogy végül is az egyháznak az a dolga, hogy a társadalmat szolgálja, kijavítgassa az apró hibákat, ez a mi küldetésünk. Aztán persze most is vita folyik erről, hogy mi a küldetésünk, hogy mi a dolgunk ebben a világban, hogy segélyszervezet legyünk, vagy az emberi jogoknak az élharcosai legyünk, vagy nem is tudom milyen ügyekért álljunk ki, és mindig számon kérik, hogy de az egyház miért nem szólal meg ebben, aztán meg ha megszólalunk, abból meg csak a baj van, nem biztos, hogy azt mondjuk, amit hallani akarnak. Szóval vannak ilyen elvárások és ilyen elgondolások, de mindennek nincs jelentősége. Jelentősége annak van, hogy mi, ti, én, mindannyian tudjuk-e, hogy miben hiszünk. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözlünk. Ez a mi hitünknek a középpontja. Hogy van üdvösség először is. Van üdvösség. Persze sokan úgy gondolják, hogy hát persze, hogy van. Van egy olyan elképzelés is, kedves testvérek, hogy úgyis mindenki üdvözül. Mert hogy van az a nagy kegyelem, ami Krisztusban megjelent, és úgyis mindenki üdvözül, bárki bármit tesz, a vége úgyis az lesz. Ez nem túl biblikus szerintem. Jobb, hogyha odafigyelünk az igére, és nem engedjük meg magunknak azt a luxust, hogy hagyjuk el az egész ügyet, engedjük el. Hanem Jézus sürgetésére és kegyelmére, az Isten kegyelmére jobb, ha jobban odafigyelünk és komolyabban vesszük. A hitünk az, hogy üdvözülünk. Mégpedig azért, mert szükségünk van a megváltásra. Szükségünk van arra, hogy a bűneinkkel kapcsolatban valamilyen megoldást szülessen. Illetve hát, ha nem születik megoldás a bűneinkkel kapcsolatban, az a kárhozat. De az evangélium nem a kárhozatról szól, hanem arról, hogy nem kell a pokolban jutnunk. Hanem arról szól, hogy Isten szeretete által meg akar menteni bennünket az örök életre, Isten. Jézus Krisztus áldozatában. Vagyis azért halt meg Krisztus értünk, hogy a bűneinkért eleget tegyen. Persze kérdés, hogy mi a bűn. Ugye általában úgy szokott lenni, hogy hát nem mindig, de sokszor úgy járunk, hogy úgy gondoljuk, hogy vannak nálunk azért bűnösebbek is. Tehát, hogyha vannak bűnösebbek, akkor mi kevésbé vagyunk bűnösök, szóval mi kicsit így a háttérbe húzódhatunk, és megmagyarázhatjuk. Vagy talán sokan azt mondják, hogy hát van némi bűnöm, de azért nem olyan durva. Nem is nevezném bűnnek, inkább csak néhány hiányosságnak. Nem? Tehát azért ez egy jó magyarázat. Ezt egy darabig én is így gondoltam, megvallom őszintén, hogy hát persze nem vagyok tökéletes, meg hát azért nem mindig sikerülnek úgy a dolgok, ahogy sikerülni kellene, de hát azért ez a bűnkérdés ez egy kicsit erős így. Hát nem, nem erős, mert a bűn nem egyszerűen csak az, amit én annak tartok. A bűn nem egyszerűen csak az, amit mások annak tartanak, hanem a bűn az, amikor nem Istennek engedelmeskedem, amikor nem az ő dicsőségére élek. Ez nem azt jelenti, hogy mindig imádkozom, bár szüntelenül imádkozzatok, mondja az ige, de nem azt jelenti, hogy mindig a templomban ülök és egyfolytában 24 órában imádkozok, hanem hogy mindent, az egész életemet Istennek akarom alárendelni, és hozzá akarom igazítani az életemnek a dolgait. Hogy ezen igyekszem. Ezt jelenti az Istenre figyelés és a neki való hálás élet. Tényleg? Így van? Így élünk? Megvan ez az életünkben? Azt mondja az ige, hogy ha nem így van, az a bűn. És az igazság az, hogy ha megismertük Krisztust, akkor is megtörténhet, hogy nem mindig így élünk. Megtörténhet, hogy a dolgok, az események elsodornak bennünket. Olyat mondunk, olyat gondolunk, olyat teszünk, amit nem kéne, ami Isten szerint nem helyes. És milyen jó, hogy akkor sincs vége. Az elmúlt vasárnap megterítettük az urasztalát, és együtt örvendeztünk annak, hogy Isten megbocsátott nekünk Krisztusban azokat a dolgokat is, amiket már az ő megismerése után tettünk, gondoltunk, nem az ő dicsőségére cselekedtünk, lázadók voltunk vele szemben. Megbocsátott nekünk Krisztusban. Szóval mi abban hiszünk, hogy Krisztusban új életet nyertünk. Mi abban hiszünk, hogy az övéi vagyunk, az ő tulajdona vagyunk. Nem a magunk erejéből, hanem az ő kegyelméből, hogy hozzá tartozunk. Erről tanít itt Péter. Ez a hitnek a középpontja. Ez az, amiről bizonyságot kell tennünk ebben a világban. Ez az a hit, amely megtart bennünket. Mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözlünk. Nincsen másban üdvösség. Lehet sok mindent hinni, lehet alkotni magunknak egy Istent, lehet megkeresni az összes világvallást, de üdvözülni csak a Krisztusban való hit által lehet, legalábbis ezt tanítja a Biblia, és ugye mi reformátusok vagyunk, és a Biblia tanítását tartjuk a legfontosabbnak, Isten kijelentését. Ez az üdvösség az, amit megajándékozza Isten az ő népét. És azt gondolom, hogy ez egy nagy üzenete a mai napnak, és minden napnak, hogy van üdvösségünk, Krisztusban van ez az üdvösség, és hogy ezért mi hálával tartozunk neki, és hogy megkaptuk ezt a kegyelmet. Második pedig az, hogy mindenki csak így tud üdvözülni. Azt mondja, éppen úgy, mint ők. Ugye itt ez a mi ők, ez a zsidók és a nem zsidókról van szó. Vagy azt is mondhatnánk most a mostani korunkban, hogy azok, akik hisznek Krisztusban, és azok, akik nem hisznek Krisztusban. Azok, akik ma Istennek a gyermekei, és azok, akik nem azok. Csak mindenki számára csak ez az egyetlen út van. Nem lehet elég jónak lenni hozzá, hogy üdvözüljünk. Nem lehet elég jól csinálni az életünket ahhoz, hogy ezért megkapjuk az üdvösséget. Csak kegyelemből lehet elfogadni. De ugyanígy igaz másokra is, akik még nem ismerik Istent. Könnyű rámondani, könnyű azt hinni, hogy ők bűnösebbek. Sokszor megfogalmazódik az a vád a keresztjénekkel szemben, a nem keresztjénektől, hogy hát ismerek én egy-két embert, aki jár a templomba, de én sokkal jobb vagyok nála, pedig ő a templomba jár. Amíg ilyenek járnak a templomba, mint mi, ugye mert hát mi járunk, addig én nem megyek oda, mert ott olyan emberek vannak, hogy... Ezek jó kifogások, semmi több, jó kifogások, hogy ne kelljen Istennel foglalkozni, de azért annyiban mindenképpen tanulságos, hogy ne felejtsük el, hogy a bűn az nem olyan, hogy mi vagyunk a tökéletesek, a többiek meg a tökéletlenek. Egyáltalán nem biztos, hogyha mércéket állítanánk, bár Isten szerint minden bűn, nem biztos, hogy a templomba járók jobbak lennének, de jó lenne, mint a nem templomba járók. De nem ettől függ, és nem erről szól, hanem arról szól, hogy mi tudjuk, hogy van kegyelem. És mi tudjuk azt is, hogy ez a kegyelem, ez nem csak nekünk szól, hanem mindenki másnak, aki most nem ismeri Istent, aki nem ismeri igazán Istent, mert Krisztus nem ismerte meg. Mi tudjuk, hogy ez a kegyelem az, amire nekik is szükségük van. És mi ezt hirdetjük ebben a világban. Nem az ítéletet hirdetjük, nem arról beszélünk, hogy mert ti rosszak vagytok, el fogtok kárhozni. Hanem arról beszélünk, hogy ha hisztek, üdvözülni fogtok. Nem az a útja, ennek nem az a magyarázata, hogy a kárhozat kerüljön a központba. Valaki azt mondta, nem jó ez, hogy így van. Hiszen micsoda dolog az, hogy Isten csak azokat fogja üdvözíteni, akik hisznek. És mi van a többiekkel? Nem igazságtalan is ez? Az a sok jó ember. Akkor azokkal mi fog történni? Igazából, hogyha innen közelítjük meg, akkor rossz úton járunk. A megközelítés helyes útja az, mindenki elkárhozna. Mindenki. Senki nem igaz, egy igaz ember sincsen, aki megállna Isten előtt. De az a kegyelem, hogy Krisztusban mégis van megtartatás. Az a kegyelem, hogyha hiszünk benne, akkor örök életünk van. És nem csak örök életünk van, ez egy nagyon fontos dolog, hanem már most ebben az életben az övéi vagyunk, és hogy már most ebben az életben segítségül hívhatjuk, vele közösségben lehetünk, már ebben az életben az ő népének a tagjai lehetünk. Nem csak majd egykor a mennyországban, hanem már most itt hozzátartozhatunk. A csetléseink, a botlásaink, a tökéletlenségeink ellenére is az övéi lehetünk, egyedül az ő kegyelméből. Az Úr Jézus kegyelme által üdvözölünk mi is, és ők is, mindenki más. Az üdvösségnek ez az egyetlen útja. Amikor arról beszél Péter, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami valóban összeköti őket, a zsidókat és a nem zsidó keresztényeket, akkor a dolgok más megvilágításba kerülnek, és akkor egy új korszak kezdődhet el. Ahogy mondtam, Jakab az, aki egy javaslatot tesz, több részből álló javaslat, hogy ne az egész törvényt tartsák meg, hanem csak néhány dolgot. Rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Igazából ezt össze lehet foglalni, vagy össze lehet vonni egy kicsit, összefüggő dolgokról van szó, mégpedig az, hogy a bálvány áldozat köré csoportosulnak, részben ebben a korban ezek a tevékenységek, vagy ezek a fajta bűnök. A bálvány és a bálvány áldozat az, ahol gyakran megjelennek ezek a kérdések. De egy kicsit, hogyha távolodunk ettől, akkor arról van szó, hogy akik a bálványoknak áldoznak, akik nem az Urat tisztelik, tehát az összes többi, azok egy másfajta világszemlélet, egy másfajta elképzelés szerint élik az életüket. Vagyis azoknak, akik megismerik az Urat, azoknak a gondolkodásának is meg kell, hogy változtassák a gondolkodásukat. Azok már nem szemlélhetik úgy a világot, nem azok szerint, a szabályok szerint kell éljenek, mint ahogyan az egész világ él, nem a pogány bálványok szerint, nem a pogány szokások szerint, hanem Isten akaratához kell az életüket mérniük. Ami nem úgy jelenik meg itt, hogy szabályok tömege van felsorolva, mint a mózesi törvényekben, hanem úgy, hogy mindig mérlegelni kell, hogy mit is szeretne Isten az életemmel. Mi az, ami szerinte jó, ami szerinte helyes. Nyilván ott van a 10 parancsolat, mint irányadó, iránytű, mérce a számunkra, de mégis ez kerül a középpontba. Az, hogy most már ne úgy éljenek, mint azok, akik a pogány bálványokhoz igazodnak, hanem éljenek úgy, mint akik Istennek a népe, és akik az ő dicsőségére akarnak élni ebben a világban. Szóval mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azok, akik keresztjének, nem kell megtartaniuk azokat a zsidó törvényeket, a mózesi törvényeket, amelyek ideig valók. tanulhatunk belőle, értelmezhetjük, megérthetjük, hogy mit jelent most ez a számunkra, vagy milyen üzenettel bír. De azt, ami nem örökkévaló, ebből ezt nem kell megtartanunk. De azt viszont jelenti, hogy azt, amit Isten akar, ami fontos számára, azt követnünk kell. Követnünk kell, és ahhoz ragaszkodnunk kell. Úgy, hogy mérlegre tesszük az Istennek a mérlegén. Nem arról van szó tehát, hogy a keresztények úgy élnek, hogy nincsen semmi útmutatás, hanem arról, hogy Istenhez akarják igazítani az életüket. Szóval nem a világ szerint, hanem Isten szerint. Jó, hogyha megvizsgáljuk a magunk életét is, mennyire Isten szerinti az, mennyire az ő terve szerinti, az ő elképzelése szerinti, mennyire hagyjuk az Isten igéjének a kijelentését érvényesülni az életünkben, és mennyire hagyjuk, hogy más legyen az, ami befolyásol bennünket. Vajon mi az, ami meghatározza a gondolkodásunkat? A pogány bálványok? Ennek mindig megvannak a korabeli megfelelői. Az, ami a mostani gondolkodáshoz tartozik, az, amit ma a legtöbben követnek, az, ami ma felkapott, ami divatos, mindig, minden korban vannak olyan dolgok, amelyek formálni akarják a gondolkodásunkat, az erkölcseinket, az életünket, a párkapcsolatunkat, azt, hogy hogyan viszonyulunk a világhoz, hogyan viszonyulunk az anyagiakhoz, hogyan viszonyulunk a becsülethez, a rendhez, hogyan viszonyulunk ahhoz, amit Isten tanított. Mindig van egy elképzelés, és nekünk el kell döntenünk, hogy hová tartozunk. Hogyha Istennek a népe vagyunk, hogyha az ő megváltottjai vagyunk, akkor hozzá kell ragaszkodnunk. És ez egy olyan felhívás, amely mindenki számára szól, amely ma is érvényes. Ma is érvényes, hogy Isten akarata szerint kell élnünk, és azt kell megkeresni az életünkben, és ahhoz kell ragaszkodnunk. Milyen jó, hogy megvolt ez a jeruzsálemi zsinat, megvolt ez a gyűlés. A döntés az volt, hogy az a fontos, hogy Krisztusban higgyünk. Hogy nem a külső szabályok az érdekesek, hanem az, hogy Isten gyermekei legyünk, és onnantól kezdve kövessük őt, az ő akaratát, és hihetjük és elfogadhatjuk, hogy amire elhívott bennünket, az jó és igaz. Ennek a gyűlésnek a következménye volt az, hogy innentől kezdve, ha még voltak zavarkeltők is, de igazából akadálytalanul terjedhetett az evangélium, és minden népet elérhetett, mindenkit, minden nemzetséghez tartozót, minden bőrszínűt, tehát ez nem azonnal volt, minden kontinensen élőkhöz eljuthatott az evangélium. És mindenkinek ugyanazt ígéri, az üdvösséget, az Isten kegyelméből, a Krisztus áldozata által. Mindenkinek ugyanez az üzenet van, és ugyanerre hívja most is a mai világot, hív bennünket, és buzdít, hogy hívjuk a környezetünket is. Legyünk hálásak Istennek, hogy gondoskodik az ő igéjéről, és legyünk hálásak neki, hogy megtart és megőriz bennünket, és vezetni akar a hitnek az útján. Legyünk bátrak maradni ezen az úton, és lépni ezen az úton, ráfigyelni, őt komolyan venni, és hozzámérni az életünket. Az ő útmutatását követni. Én hiszem, hogy Isten az ő szent lelkével erőt ad mindannyiunknak ehhez. Ha igazán hiszünk, ha igazán kérjük, meg fogjuk kapni ezt. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 474. dicséret éneklésével. Az imádságban kérjük Isten segítségét. Istennel járni, lakozni. Kedves testvérek, most a helyünkön maradva egy percre csendesedjünk el, és vigyük Isten elé hálaadásunkat, kérésünket, imádságunkat. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy sok ajándékod van számunkra. Köszönjük a mögöttünk levő időt is, a nyarat, és köszönjük ebben köszönünk minden jót, ami benne lehetett. Köszönjük a te ígédet, és köszönjük megtartatást. De leginkább azért vagyunk hálásak, Urunk Istenünk, hogy Krisztus által nekünk is üdvösségünk lehet. Üdvösségünk lehet, amivel megajándékozol, amit nekünk adsz, és köszönjük, hogy ez az üdvösség nem csak egy távoli ígéret, hanem már ezekben a napokban is valóság lehet. Már most is a tieid vagyunk, hadd legyünk a tieid egészen. Már most is hozzád tartozunk, már most is a te népednek a tagjai vagyunk. Segíts, hogy ebben valóban azok is legyünk. Hogy téged dicsérjünk, hogy az imádságainkban hozzád jöjjünk, ne csak kérni a kéréseinket, hanem keresni a te akaratodat, hálát adni a te szeretetedért. Köszönjük, hogy ma is ezt tehetjük. Köszönjük, hogy a te népedként, a te gyermekeidként jöhettünk hozzád. Urunk, hálásak vagyunk, amiért valóban a kéréseinket is eléd hozhatjuk. Így imádkozunk most, Urunk, betegekért. Imádkozunk azokért, akik gyógyulást remélnek. Imádkozunk azokért a testvérekért, akiknek valami nehéz van most az életükben. Különösen is azért a családért, aki búcsúzik szeretett hozzátartozójától, de minden gyászolóért. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azokért, akik kétségben vannak, azokért, akik reménykednek, és kérünk, légy segítségül mindannyiunknak a szolgálatban. Imádkozunk az elkövetkező tanévért, azokért, akik tanulni fognak, akik tanítani fognak. Imádkozunk azokért, akik a hitoktatásban fognak részt venni, és a hitoktatókért is, hogy tudjuk Istennek a szeretetét közvetíteni. Imádkozunk a szülőkért, hogy legyenek bátrak Istenről tanítani a gyermekeiket, és merjük megmutatni nekik, hogy mit jelent követni téged, mit jelent megélni a hitünket napról napra, vasárnapról vasárnapra, mit jelent melletted igaz döntéseket hozni, bűnbánatot is tartani. Kérünk, segíts nekünk ebben, hogy jó példával tudjunk előjárni. Imádkozunk, Urunk Istenünk, most is azokért, akik valamibe belevágnak, valamit elkezdenek ezen az őszön, és azokért, akik folytatják mindazt, ami eddig volt. Kérünk a gyülekezetünkért, segíts, hogy igazán hozzád ragaszkodó közösség lehessünk, rád figyelő és neked szolgáló közösség. Tégy békességet, Urunk, ápold és segítsed, hogy jól tudjunk együttműködni a mi emberi kapcsolatainkban. Kérünk a családokért, a békességért, a megértésért, az egyetértésért. Köszönjük neked, hogy sorolhatnánk hosszan a kéréseinket és az imádságainkat, és köszönjük, hogy ezt megtehetjük egyedül is. Urunk, tarts meg bennünket a te kegyelmedből, Jézus Krisztus által mindannyiunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket, mondjuk el a tőle tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A záró énekünket énekeljük az áldás és a himnusz előtt. A záró énekünk a 447-es dicséret első és második verse. A 447. dicséretnek az első verse így kezdődik: Uram, bocsásd el szolgádat békével. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.